Inforádió, a református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Intézmény látogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását a Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkársága, tájékoztatta a tárca az MTI-t. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában augusztus 31-ét követően bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is, tartalmazza a közlemény. A minisztérium célja, hogy feltárja a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait, szembenézzen a hibákkal, kijavítsa azt, ami nem működik, és minden szükséges lépést megtegyen annak érdekében, hogy a korábbi problémák ne ismétlődhessenek meg többé, tették hozzá. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, közölte a szervezet. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafókörzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsodabói-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében a napokban csődbe került bolgár utazási iroda ügye miatt. Közölték, hogy az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazásszervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazásszervező székhelyen nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Ezzel a körülménnyel az utasnak számolnia kell, ha az utazásszervező cég határon átnyúló tevékenység keretében szolgáltat. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy az itthon megkötött utas vagy lemondás biztosítás nem nyújt fedezetet az utazási iroda csődjéből adódó károkra, mivel nem ez a funkciója. A közleményben kitértek arra, hogy jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazásszervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet közleményében az Economus gazdaságkutató alapítvány. Az uniós standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell egyebek mellett a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rostartalmú, magas fehérjetartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Megjegyezték, az egészséges ma egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória. Kitértek arra, hogy az egészséges élelmiszerek sokak számára a drágább kategóriába tartozó biocukormentes, gluténmentes, funkcionális élelmiszereket jelenti.
Az időjárásról.
Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
Állj ki a sorból, ha nem játszol, hunyd le a szemed, ha nem látszol, lassan mindent engedj el, ami rég nem érdekel. Tedd úgy, hogy élvezed, amit beléd oltott a képzelet, amit sosem tettél még. Elég az őszinteség, ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Hogy igazságtalan az életed, és mindent engedj el, ami a lelkednek teher. Állj ki a sorból, ha úgy érzed, hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Ez a világ, ami én, az enyém, ó, a tiéd. Úgy, ahogy van, belefér az örültség. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól újból szárnyalunk. Ez a világ, a miénk, az enyém, ó, a tiéd. Úgy, ahogy van, belefér az örültség. Érzed, hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Ez a világ, ami én, az enyém, ó, a tiéd. Úgy, ahogy van, belefér az örültség. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Ez a világ, ami én, az enyém, ó, a tiéd. Úgy, ahogy van, belefér az örültség.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük témáinkat. Elsőként arról hallhatnak, hogy jégeső és vihar csapott le Kárpátaljára, templomok és parókiák is megsérültek. Katona Viktóriával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Az MRS ugyanis gyűjtést indított a viharkárok enyhítéséért.
A Nagy-Dobronyi templomnak a tornyán a csillag leesett a viharkárban, a szélben. Jobban mondva, teljesen nem tudott leesni, azonban a csillagnak a belsejéből előkerült egy időkapszula az 1900-as évek elejéről, amelyben az akkori lelkipásztor, az akkori presbiterek egy üzenetet hagytak hátra, és leírták, hogy Isten dicsőségére, hogy tudták befejezni a templomnak a felújítását, és hogy a kietlen földről gazdag földre juttatja be az Úr az övéit, és ezzel valahogy ez futótűzként terjedt, ez a nagydobronyi csillagnak az időkapszulójának a híre, és ez mindenkinek adott egy kis fellélegzést, és azt a fajta reménységet, hogy az Úr ebben a nehéz helyzetben sem hagyja el az övéit.
Aztán egy furcsa trendet ismerhetnek meg, az interneten egyre népszerűbbek a különböző hangokkal, zörejekkel, suttogással készült nyugtató videók. Az egyik legnépszerűbb hazai tartalomgyártó, Lamira lesz a vendégünk.
Leinte nagyon szkeptikusan álltam hozzá, és nagyon nem tetszett nekem sem, mert nagyon furcsa volt, hogy miért suttog valaki egy mikrofonba.
Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Jégesővel kísért vihar tépázta meg a közelmúltban Kárpátalját. A nagydobronyi református templom tornyának csillaga lebillent a helyéről, és kiesett belőle egy időkapszula is. Több parókia teteje és lakóházak is megsérültek Kárpátalján. A Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést hirdetett, hogy segíteni tudjanak a határon túliaknak. A részletekről Katona Viktóriával, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Most az elmúlt napok magyarországi történései nyomán talán kevésbé figyeltünk Kárpátaljára, de milyen jó, hogy a Református Szeretetszolgálat figyel. Milyen viharkárok történtek Kárpátalján, amiben próbáltuk segítséget nyújtani?
Július 27-én hétfőn a késő délutáni órákban egy rendkívül erejű vihar sofört végig Kárpátaljának több településén. Orkán erejű széllökések, heves zivatar és nagyon sok helyen diónyi tyúktojási nagyságú jégeső esett. A vihar jelentős károkat okozott, legfőképpen a Beregszászi, az Ungvári Munkács és a Huszti járásokban, és ezekben a térségekben lakóházak, középületeknek a tetőszerkezetei rongálódtak meg, fák dőltek ki, villanyoszlopok sérültek, elektromos vezetékek szakadtak le, fóliasátrak és mezőgazdasági területek semmisültek meg, és nagyon sok helyen az utak is átmenetileg járhatatlanná váltak, és egyházi vonatkozásban is parókiák és templomtetők is sérültek.
Utóbbiakról tudsz konkrétumot mondani, hogy mely gyülekezeteket érintette így a vihar?
A vihar nagy részt ugye a leginkább érintett települések Makos János és Árosoroszi, Tiszakeresztúl, Bene, Beregszász, de például a mezővári templomnak a tetejét is megbontotta a szélvihar.
És akkor ti miben is hogyan tudtok és próbáltok segíteni?
Igyekszünk az egyházkerületnek az elnökségével együttműködve segítséget nyújtani azokon a területeken, ahol ilyen súlyos viharkárokkal kellett szembenézni a kárpátaljai testvéreknek. A szeretetszolgálat ugye, mivel hosszú évek óta folyamatosan kapcsolatban áll a kárpátai magyar közösségekkel, ezért azt gondoltuk, hogy ebben a viharkárban is jó lenne, hogy a szeretetszolgálat oda tudna állni támogatók által, hiszen a mostani viharkárok egy újabb súlyos terhet jelentenek egy olyan térség számára, amelyet az elmúlt években már a háború gazdasági és társadalmi következményei is jelentősen megviseltek. Ezért is gondoltuk, hogy gyűjtést szervezünk, amely gyűjtés végeredményét pedig átadjuk azoknak az érintett területeknek, ahol a legsúlyosabbak voltak a viharkárok.
Mindjárt beszélünk a konkrét gyűjtésről, de amit te is elkezdtél pedzegetni, hogy hát az elmúlt évek azok amúgy is megtépázták a kárpátaljai embereket. Te most beszélve akár a egyházkerület elnökségével, akár másokkal, hát rengeteg ismerősöd van Kárpátalján. Hogy vannak így lelkileg az emberek? Szóval egy kárpátaljai szív az annyira edzett, hogy egy viharkár az már meg sem érinti a lelkét, csak egy újabb feladat, amin túl kell lenni, vagy, vagy van, aki most már úgy érzi, hogy most már elég lesz a megpróbáltatásokból?
Hát most már elég volt a megpróbáltatásokból. Azért ez a viharkár, ez fel nem tűnt volna abból a szempontból, hogyha a háború előtt történik, mert hogy akkor otthon vannak azok a férfiak, akik segítenek a tetőszerkezeteket helyreigazítani, akik eljárnak a faluban abban annak az okából, hogy esetlegesen megnézik azoknak az időseknek, akik egyedül élnek az ingatlanjaikat, hogy hol lehet segíteni. A fóliasátrak, amelyekből most megpróbálják kitermelni önmaguk számára az élelmet, amelyel úgymond kikönnyítik a vásárlás, hogy ne kelljen annyit vásárolniuk, és hogy az infláció miatt megemelkedett árak vannak, ezért a termésekre helyezték legfőképpen a fókusz, sőt, ugye eladás szempontjából is, megélhetés szempontjából is a fóliasátrak és a mezőgazdasági területek elsődlegesek a Kárpátalján élő magyar közösségek számára is, és most volt ez a pillanat, amikor volt egy község, ahonnan sírva hívtak fel, és mondták, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, mert nincsen férfi a faluban, vagy ha van is, akkor ugye nem tud kimenni, és nem tud hatékonyan segítségül lenni. Ezért nagyon sok helyen az asszonyoknak, nőknek kellett helytállniuk, és felmászni a tetőre, és ráhúzni a fóliát a beszakadt tetőszerkezetre. Azt gondolom, hogy és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy most már ez egy ilyen kifáradás és egy óriási nehézség az ő számukra, mind fizikális megoldásban, mind pedig anyagi megoldások terén, de azért az, hogy az Úr mennyire is tud gondoskodni az ő népéről, egyrészt sokan is megmozdultak, és igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani, másrészt pedig csak egy ilyen történetet mondanék el, hogy a nagydobronyi templomnak a tornyán a csillag leesett a viharkárban, a szélben. Jobban mondva, teljesen nem tudott leesni, azonban a csillagnak a belsejéből előkerült egy időkapszula az 1900-as évek elejéről, amelyben az akkori lelkipásztor, az akkori presbiterek egy üzenetet hagytak hátra, és leírták, hogy Isten dicsőségére, hogy tudták befejezni a templomnak a felújítását, és hogy a kietlen földről gazdag földre juttatja be az Úr az övéit, és ezzel valahogy ez futótűzként terjedt, ez a nagydobronyi csillagnak az időkapszulójának a híre, és ez mindenkinek adott egy kis fellélegzést és azt a fajta reménységet, hogy az Úr ebben a nehéz helyzetben sem hagyja el az övéit.
Milyen szép szimbolikus történet. Köszönöm, hogy elmesélted. És akkor a gyakorlati része, hogyan tudtok segíteni, tehát a gyűjtést mondd el, légy szíves, hogy akkor a hallgatóink hogyan tudnak segíteni, és van-e valamilyen célkitűzésetek, hogy mekkora összeget próbáltok most összegyűjteni?
A Magyar Református Szeretetszolgálat ugye elindította az adománygyűjtését, segítséget akarunk nyújtani viharkárosult családoknak a legsürgetőbb helyreállítási munkákhoz, az alapvető szükségleteknek a biztosításához. A beérkező támogatásokat majd a helyi partnerekkel együttműködve a tényleges szükségletek alapján akarjuk felhasználni. Segíteni úgy lehet, hogy egyrészt a számlaszámunkon, ahol a közleményben a kárpátaljai viharkár kell, hogy szerepeljen, és másrészt pedig az adomány.jobbadni.hu gyűjtő oldalunkon a viharkára lehetséges támogatást adni. Reménységünk van felőle, hogy összegyűlik egy olyan összeg, amelyet tényleg hatékonyan tudunk segítséget nyújtani. Most jelenleg az első, amit kitűztünk magunk elé, hogy ez az 1 millió forint, de reménységünk van a felőle, hogy ettől több is össze tud gyűlni, hogy minél hatékonyabban tudjunk segíteni.
És az anyagiakon túl mennyire van lehetőségetek segíteni? Most visszautalva arra, amit te mondtál itt a férfi erő hiányára, ilyen lehetőségetek van-e, hogy valamilyen csapat indul Kárpátaljára és fizikailag segít?
Jelenleg csapatot nem indítottunk, ezt így egyeztettük, hanem abban próbáltunk segítséget nyújtani inkább, hogy azok a területek, ahol ilyen jellegű káresetek történtek, ott a helyileg, hogyha voltak esetlegesen olyan vállalkozók, vagy olyan egyének, akik ezeket a feladatokat el tudták látni, hogy az ő számukra nyújtottuk azt az anyagi támogatást, amellyel el tudták végezni a feladatot.
Ennyit a viharkárról. És a másik programotokról beszéljünk még, ami éppen futógyűjtés. Ugye egy hónap múlva már Magyarország becsöngetnek a diákok számára, és szeretnétek úgy elindítani azokat a gyerekeket iskolába, akiknek most még lehet, hogy nincs tanszerük, és ha ti nem segítetek, nem is lenne, hogy legyen. Hogy áll ez a gyűjtésetek?
Igen, elindítottuk most a szeretetszolgálatnak a tanszergyűjtése éppen a fél időhöz ért, úgyhogy a következő hetekben még nagyobb szükség van az összefogásra. Az energiaválság az minden magyar háztartást a fogyasztás visszafogására ösztönöz, azonban tudjuk azt, hogy a mély szegénységben élő családoknak nem csak a kánikula és az osztály miatt kell spórolniuk a következő hetekben. Habár ugye a hónap végén több százezrekhez megérkezik a tanévkezdés segítő állami támogatásnak az első részlete, amelyet mi magunk is nagyon üdvözlünk, hogy ez megtörténhet, mégis sokak számára a beiskolázásra járó kiadások még így is megoldhatatlan helyzetet okoznak. Ezért is hirdettük meg ezen az éven ennek ellenére is a Radírozzuk ki a különbségeket című kampányunkat. Azért, hogy az anyagi nehézségekből fakadó különbségeket megpróbáljuk eltüntetni a gyerekek között, és igyekszünk őket ezáltal is motiválni a tanulásra és a kitartásra, mert hogy mindamellett, hogy érkezik egy állami iskola kezdési támogatás, továbbra is sokan szorulnak kiegészítő támogatásra. Olyan családok, akiknek az anyagi helyzete miatt még ez a támogatás sem elegendő ahhoz, hogy az iskola kezdés költségeit tudják fedezni, és kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni ezeknek a családoknak, akiknek az életében többféle krízis is jelen van. Ilyen krízis lehet esetleg egy munkahelynek az elvesztése, egy válás, egy lakhatási válság. Mindezek indokolttá tudják tenni azt, hogy ezt a gyűjtést, ezt tényleg folyamatában mi magunk is hozzájáruljunk a gyerekeknek az iskola kezdéséhez, és hogy számukra a tanszer adományaink nagy segítséget tudnak nyújtani, és akkor így a támogatást is tudják használni, amit kapnak esetlegesen olyan egyéb szükségletekre, mint egy új cipő, vagy egy új kabát, vagy egy új nadrág, amivel el tudnak indulni, és nem lesznek különbözőek azok a gyermekek, akik ilyen mély szegénységben és nehézségben élnek. És hogy évközben nálunk több mint 60 településen működő tanulás segítő foglalkozásainkon folyamatosan támogatják és mentorálják tanulmányaikban a diákokat, és a kiemelkedő teljesítményújtó diákoknak, ugye pedig fiataloknak ösztöndíjakkal igyekszünk segíteni őket, hogy a céljaikat elérjék. Ezért most abban változott, hogy a szeretetszolgálatnak ez a gyűjtése, hogy azon mentoráltsainkat is szeretnénk támogatni, akik folyamatosan küzdenek azért, hogy még jobbak lehessenek, és elérhessék a céljaikat, és hogy azokon a településeken, ahol a foglalkozásaink jelen vannak, ott pedig étközben is, hogyha elfogy az a füzet, akkor legyen mivel pótolni, mert hogy amikor a támogatást adják nekünk, a támogatóink, az adományozóink, akkor abból a mennyiségből ugye el lehet kezdeni egy iskolát, vagy ebből a támogatásban, amit most kapnak a családok, el lehet kezdeni, de évközben ezek a füzetek betelnek, ezek az íróeszközök elkopnak, és annyira jó, hogyha a telephelyeinken van egy készenléti szükséglet, amelyből bizony tudják támogatni azokat a családokat és azokat a gyermekeket, akik évközben is ugyanúgy, ugyanott maradnak, és ugyanabban a mély szegénységben élnek.
Te is szóba hoztad a magyar kormány iskolakezdési támogatását, és hogy ennek ellenére is úgy látjátok, hogy szükség van, most soroltál itt példákat a ti segítségetekre. De hogy látod, hogy a támogatók azok mennyire érzik úgy, hogy nem kell már adni ilyen tanszergyűjtésre, mert hogy az állam úgy is ad. Tehát ezzel így ez szembe jön-e ez az én hipotézisem veletek, vagy úgy látod, hogy a támogatók értik, hogy ennek ellenére szükség van a segítségetekre?
Akik évek vagy évtizedek óta támogatják ezt a jellegű kezdeményezésünket, ők tényleg folyamatosan ott vannak és jelen vannak, és természetesen a te hipotézised az teljes mértékben megállja a helyét, mert bizony vannak olyan támogatók, akik jelezték, de hát ugye érkezik ez a támogatás, vagy áruházi gyűjtéseknél is szembe jött velünk ez a gondolat, ami teljesen valid és igaz. Mégis mi kiállunk emellett a programtervünk és kampányunk mellett, mégpedig azért, mert mi napi kapcsolatban is vagyunk az ügyfeleinkkel, és látjuk azokat az egyéb élethelyzeteket, amelyek bizony meg tudják nehezíteni továbbra is a gyermekeknek az iskolába járását, és ezért is szeretnénk, hogy érezzék meg a támogatók, az adományadáson gondolkodó honfitársaink azt, hogy bizony az a pénz, amit kapnak, az nagyon jó és szükségszerű, és fontos is, de ezen kívül azért a mindennapi nehézségekben kiemelkedő segítséget tud nyújtani. Az ő füzetük, az ő általuk adott iskolatáska, vagy bármilyen más jellegű tanszer.
Van-e valami olyan speciális tanszer, ami egyébként szükséges lenne, és az vagy most, vagy általában kevesebb érkezik? Tudsz ilyet megnevezni? Körző, nem tudom, szögmérő, számológép? Nem tudom.
Természetesen minden, ami az iskolában órához szükséges, a körzőtől kezdődően a füzeteken át, a radíron, a füzetírattartó papucson, a lefestőn, a tollon, a HB-s ceruzán, a rajzlapon, a színes lapon, a ragasztón, túl, szóval minden olyan, amelyekkel a gyermekek az iskolába, amikor bemennek, akkor nem érzik magukat megkülönböztetve, és amikor majd az osztályfőnök megkérdezi, hogy minden van-e, akkor arra azt tudják mondani, hogy igen, nekik is van 40 lapos füzetük, nekik is van slégvonalas füzetük, minden megvan ahhoz, hogy ők is az iskolában biztonságosan tudják magukat érezni, és elkezdhessék a tanulmányaikat.
Tanszergyűjtésnél is mondd el kérlek, hogy hogy lehet támogatni a hallgatóinknak, ha nem az áruházi gyűjtést választják majd, amikor találkoznak veletek, akkor anyagilag hogy lehet támogatni?
Lehet támogatni a programunkat 1358-as adományvonalnak a hívásával. Augusztus 10-ig új vagy jó állapotú tárgyi adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálat országos gyűjtőpontjain, online az adomány.jobbadni.hu oldalon, vagy pedig banki átutalással a honlapunkon található bankszámlával, amelynek a közleménye pedig a tanszer.
És akkor zárásként összekötöm a két témánkat, ha nem is a Viharkárral, de Kárpátaljával. Szóval, hogy azt megtartjátok, mint korábban, hogy határon túlra is próbáltok juttatni az adományokból, és így Kárpátaljára is, akár máshova
így
is.
Így van, Kárpátaljára is, igen. Igen. Augusztus végén szándékunkban áll Kárpátalján is támogatni a kárpátaljai diákokat szokásunkhoz híven teljesen felszerelt iskolatáskával.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Katona Viktóriát, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatóját hallották.
Nélkülünk szép volt még ez a hely.
tettem, te elhinnéd rólam.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció. Az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energia árának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energia ára, ezen belül a vezetékes gázé 0,5%-kal, az elektromos energiájé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az elemzők hatalmas meglepetésként értékelték a júliusi 1,2%-os inflációs adatot. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza az MTI-nek kiemelte, hogy a júliusinál alacsonyabb inflációra utoljára 10 éve volt példa, és hozzátette, hogy ez alaposan átrajzolja az idei várható inflációs képet. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint az éves szintű infláció további csökkenése várható volt, ám annak mértéke meghaladta a vártat. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője úgy véli, hogy az élelmiszerárak havi és éves alapú csökkenése mögött elsősorban a forint erősödése húzódik meg, visszafogta az inflációt az üzemanyagok ára is. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Kreberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A kormányszóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult, tette hozzá. hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság, sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. Nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SUP és quad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Kiemelték, hogy a szabálytalankodók szankcióra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
Meg hiszem, hogy számít.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, igazán nem szoktam véleményezni az elhangzó beszélgetéseket, mert hiszek abban, hogy a hallgató majd eldönti, tetszik-e neki, amit hall, vagy egyenesen tiltakozik a téma ellen. De most nem bírom megállni, hogy nem mondjam el előzetesen, hogy a most következő beszélgetés témájától én magam erősen idegenkedtem már akkor, amikor az azt készítő tanítványom felvetette az ötletet. Aztán meggyőzött. Ha hiszik, ha nem, több százezres nézettsége van azoknak a videóknak, amelyekről most szó lesz, az úgynevezett ASMR videókról. A cél megnyugtatni a hallgatót, a nézőt úgy, hogy például különböző zajokat, zörejeket hallanak, sokszor úgy, hogy suttogva beszél hozzájuk a videó készítője, és olyan is van, hogy egy-egy elképzelt szituációt hallgatnak végig a hallgatók, mondjuk egy orvosi vizsgálatot. Hogy ez miért jó nekik, arra majd a videó készítője próbál meg válaszolni. A műfaj legismertebb és legnépszerűbb hazai képviselője a mai vendégünk, Lamira, vele beszélgetett Rádai László, szegedi kommunikációszakos egyetemista.
Azoknak, akik nem ismerik ezt a világot, be tudnád mutatni, illetve össze tudnád foglalni, hogy mi is az az ASMR?
Ugye az ASMR egy angol nyelvű rövidítés ennek a műfajnak. Pontosan az Autonomous Sensory Meridian Response kifejezésnek a rövidítése. Magyarul ezt eléggé nehéz megfogalmazni. Ha szó szerint fordítjuk, akkor egy ilyen önkéntelen idegi érzéki válasz, de itthon csak ASMR-nek vagy ASMR-nek rövidítjük, és így hívjuk. Ez egy tulajdonképpen egy ilyen idegi válasz, amit az agyunk ad különböző nyugtató hangokra. És eredetileg egy ilyen fejbőrtön induló bizsergő érzést jelent, egy ilyen eufória-szerű, kellemes, relaxált állapot, de természetesen az nem mindenkinek jön elő, vagy nem mindenki számára érezhető, hanem az ilyen jellegű videók vagy hangok, szimplán relaxációjából hallgatják ezeket a videókat az emberek, úgyhogy egy ilyen kellemes, relaxáló érzést keltő hangoknak az összetétele jelezhet ezt mondjuk a suttogás, vagy lágybeszédet, vagy különböző hangoknak kiváltását, például különböző tárgyaknak a tapogatását, simogatását is nagyon szerteágazó a műfaj, és különböző például roleplayek is megjelennek benne, úgyhogy nagyjából így mondanám.
És te hogy találkoztál ezzel a műfajjal, illetve mikor találkoztál vele?
Én körülbelül olyan 8-10 évvel ezelőtt, igazából a párom lévén, ő hallgatott ilyen ASMR videókat, én egyáltalán nem is ismertem ezt a műfajt, és ő mutatta meg nekem, mert volt egy eléggé stresszes időszakom, amikor mondtam a párom, hogy próbáljam ki, hogy ilyen videókat hallgatok, és hát eleinte nagyon szkeptikusan álltam hozzá, és nagyon nem tetszett nekem sem, mert nagyon furcsa volt, hogy miért csuttog valaki egy mikrofonba, és akkor mondta a párom, hogy de hát nézek meg több videót, ne csak egyet, ne csak azt, amit ő, mert tényleg olyan változatos videók vannak, hogy igazából meg kell találni azt, ami az ember számára megfelelő, és akkor így kezdtem keresgélni különböző angol nyelvű videókat, és találtam egy lányt, aki tényleg elérte azt a hatást, hogy simán elaludtam a videóira, úgyhogy így ismerkedtem meg magával a műfajjal.
És akkor hogy jött az az indítatás, hogy te is ki akarod magad próbálni, mint tartalomgyártó ebben a műfajban?
Ugye említettem, hogy én angol nyelvű videókat néztem, és igazából rákerestem a magyar nyelvű videókra is, de láttam, hogy nem annyira sok ASMR készítő vagy tartalomgyártó van így Magyarországon. Illetve nekem, amik a legjobban bejöttek és nyugtatók voltak, ezek a roleplayek, tehát az úgynevezett szerepjátékok, és ebből egyáltalán nem találtam magyar nyelven elérhető tartalmat. És akkor azt úgy gondoltam, hogyha nekem segítettek ezek a videók, akkor mi lenne, hogyha én is tudnék segíteni másoknak azzal, hogy készítek ilyen tartalmakat magyar nyelven. És végül is így jött az, hogy akkor elkezdtem én is magyar nyelvű roleplayeket készíteni.
És Éber, említetted, hogy a kedvenc jellegű videóid a szerepjátékos roleplayes videó, és hogy ezek dominálnak a csatornádon?
Nekem valahogy személy szerint ezek állnak hozzám a legközelebb. Tehát én, amikor elkezdtem saját magamnak ASMR videókat keresgélni, amikkel én meg tudok nyugodni, hogy el tud lazítani, vagy el tudok rajta aludni, akkor nekem leginkább tulajdonképpen csak ezek az úgynevezett szerepjátékok váltották ki ezt a hatást, tehát néztem másfajta videókat is, amikben különböző tárgyakat tapogatnak, vagy a mikrofont pirizgálják, de egyszerűen azok nálam nem váltották ki ezt a nyugtató hatást, hanem a roleplayek, mert tényleg változatosak, én ebben tudok úgymond kiteljesedni, tehát kreatívkodni kell benne és szöveget írni, tehát a vicces, flagma stílusú roleplayeket is csinálok. Nyilván ezeken nem feltétlenül alszik el valaki, hanem csupán kikapcsolódás céljából, szórakoztatás céljából nézi ezeket a videókat, és tényleg ezeket azért szeretem csinálni, mert teljesen ki tudok benne teljesedni, mint kreativitás szempontjából is.
Én mindig is gondolkoztam az ilyen videóknál, hogy ebből mennyi az, ami teljes mértékben igaz, tehát ahogy így megvan írva a szakkönyvekbe is, és mennyi ezekből a humbug. Gondolom a többi ilyen roleplayekre is, ha nem is ennyit, de azért hasonló módon kutatsz és felkészülsz belőle.
Így van, tehát ilyenkor általában valamilyen szakmát játszom el, tehát legyen az orvos, fodrász, sminkes, amikhez ugye abszolút nem értek.
Én doktor Lamira vagyok, és én fogom elvégezni most ezt a vizsgálatot.
Tehát ilyenkor mindig ezeket a szkriptírásokat, meg a roleplayeket megelőzi egy kutató munka, ami nyilván egy orvosi roleplaynél sokkal hosszabb, pont azért, hogy valósághű legyen, és tényleg olyan élmény legyen, mintha valaki elmegy az orvoshoz.
Közel 500 videó után még mindig vannak új ötleteid, amik nem teszik repetitívvé a videóid sorát?
Ne is mondd, hogy már 500 videónál tartok. Igen, nyilván az embernek vannak hullámvölgyei, amikor úgynevezett alkotói válságba került, tehát nekem is van ilyen, amikor itt ülök a számítógép felett, hogy most kit kéne találni valamit, meg kéne írni hozzá a szöveget, és egyszerűen nem megy. Tehát volt nekem is, hogy hetekig nem tudtam semmit írni, és egyszer csak van olyan, amikor így minden jön, általában esténként szokott ez lenni, amikor jönnek az ötletek, és akkor egyszerűen 3-4-5 videó ötlet is az eszembe jut, és utána megírni ezeket már igazából szerintem sokkal könnyebb, mint magát az ötletet, tehát a témát kitalálni, hogy ne legyen az repetitív, hogy mondjuk a 20. szemészeti vizsgálat legyen ugyanazokkal az eszközökkel, ilyenkor próbálok másfajta eszközöket is bevonni, például a orvosi videóhoz, hogy ne legyen mindig ugyanaz, de próbálok még mindig így 5 év után is kreatívkodni, új dolgokat, új videókat kitalálni. Nyilván egy idő után az egyre nehezebb, de én még érzem magamban ezt a pluszt. Egyelőre nincs ezzel probléma, mondom, vannak úgynevezett alkotói válságok 1-2 hét, de frissen, felfrissülten megjönnek az ötletek, és akkor gyorsan megírok több roleplayt is egyszerre.
Te vagy a legtöbb feliratkozóval rendelkező magyar ASMR-os. Ahhoz képest, hogy abszolút random volt, ahogy ez így előjött a te életedbe, ahhoz képest nem is egy rossz teljesítmény ez. Milyen érzés ez a cím?
Igen, amikor elkezdtem 5 évvel ezelőtt, nem gondoltam volna, hogy ez így kinövi magát, meg hogy ennek úgymond ilyen népszerűsége lesz. Emlékszem még az első feliratkozomra, az első 5000-es nézettségem elérésére, tehát ezek még mind itt vannak előttem, és tényleg olyan, mintha nagyjából tegnap lett volna, úgy emlékszem rájuk. Nyilván ez azzal jár, hogy az utcán vagy bárhol felismernek és megismernek, de től én még ugyanaz vagyok, aki nem tudom, az ASMR tartalomgyártás előtt voltam, tehát hogy azt így elkönyveltem, és ezt így elraktam egy polcra, tehát hogy ez nekem így nem jelent semmi olyan érzést, hogy én most akkor vagyok valaki, mert szerintem ez, tehát ez nem ettől függ, hanem tehát nem attól, hogy hány feliratkozód van, meg hányan nézték meg a videóidat. Tényleg nekem az számít, hogy így indultam el, hogyha már egy embernek tudok segíteni, elaludni, pihenni, megnyugodni, akkor már megérte, hogyha valakinek tudok segíteni, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, tehát tényleg nagyon megható üzeneteket is, hogy valaki a kórházban van, és most kemoterápiára jár, és ez segít neki, vagy éppen a kisbabáját altatja a videóimra, tehát hogy nagyon megható visszajelzéseket kapok, és nekem ez számít, és ez visz előre, hogy csináljam tovább még ezeket a videókat, nem azt, hogy most hány feliratkozom van.
Ugye most említetted ezt a közösséget, amit így alkottál. Milyen arányban vannak úgy a pozitív visszajelzések így a negatívakhoz képest, már ha van?
Mindig vannak negatív kommentek és visszajelzések, de ők általában tipikus trollok, akik igazából nincsenek tisztában a műfajjal, nem nagyon nézik a videóimat, csak véletlenül feldobta nekik a YouTube vagy a TikTok. Ilyenek mindig is vannak, szerintem ezekkel így nem kell foglalkozni. A pozitív visszajelzések meg tényleg rengeteg. Tehát, hogy naponta több száz kommentet kapok, igyekszem mindegyikre válaszolni, tehát többségük tényleg azt mondanám, hogy 90%-uk csak pozitív. Nyilván az elején, amikor így elkezdtem videózni, és megjelentem a különböző platformokon, akkor ugye több volt, mert húha, mi ez a műfaj, tehát nem ismerték ezt a műfajt, és ahogy egyre több tartalmat tettem közzé, így egyre csökkent a negatív kommenteknek a száma, úgyhogy most már tényleg szerintem 95%-ban csak pozitív kommentet kapok.
Ugyebár az ASMR az a nagyvilágban is egy eléggé megosztó stílus. Nyilván vannak emberek, akik, hát nem azt mondom, hogy elítélik, de kicsit furcsán néznek rá, illetve vannak azok, akik pedig értékelik, hogy létezik ilyen, amivel ki tudják kapcsolni kicsit az agyukat. Mégis szerinted, hogy lehetne több embert valahogy így kellemesen berángatni ebbe a világba, hogy valahogy egy kicsit jobban megértsék azokat, akik ezt például évek óta hallgatják és értékelik?
Igen, tehát nagyon megosztó műfajról van szó. Én teljesen megértem azokat, akiknek ez elsőre furcsa, és negatíven állnak hozzá, mert tényleg, amikor nekem is bemutatták ezt a műfajt, akkor én is abszolút, hát eléggé kritikus voltam, és nekem sem tetszett. Éppen az a videó, vagy ez a videó típus, vagy az ASMR típus, amit láttam. Viszont szerintem az embereknek nyitottabbaknak kellene lenniük, úgymond a műfaj iránt, ha valakinek nem jön be, hogyha valaki suttog, akkor nézzem meg egy lágybeszédes videót, tehát tényleg nagyon szerte ágazó a műfaj. Szerintem mindenki meg tudja találni azt a stílust, ami neki kedvező, hogyha nyitott erre a műfajra. Hogyha nem, akkor tényleg lehet ez a legjobb, hogyha tovább lapoz, és nem tudom más, hogy próbálja kikapcsolni az agyát, de általában akik így a meditációra nyitottak, szerintem ők sokkal inkább nyitottabbak az ASMR tartalmakra is. Aki meg nem nyitotta a meditációra, az meg az ASMR-ra se lesz nyitott.
Kedves hallgatóink, az Álmod percekben Lamirát, az egyik legnépszerűbb és legismertebb hazai ASMR videóst hallották. A beszélgetést az egyik tanítványom, Rádai László, szegedi kommunikáció szakos egyetemista készítette.
A hegy fölött eső lábalók, ernyőt nyitok, míg elandalók. Gyere alá, neked nyitottam. Ha rám esik, csak nyugodtan. Mikor az ősz apukám ígért, elmentünk meleg cipőért. Mikor éjes számban semmi volt, megfőztél, nem volt arra bolt. Jöttél utánam, földúton botlott a lábam. A sárban süpped lábnyomom, felveszlek, viszlek a hátamon. Emlékszem, halálra nevettünk, lassan indulok.
megyek veled. Emlék helyett megyek veled.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Szépség relatív, te nekem az vagy, illatokból, hangokból halmas, talán vak vagy, te is nem látod, amit én, egymásért születtünk meg annak idején. A színeket elképzelni sem tudom, tapintott formákkal van tele az udvarom, de hangokat látok, nem csak hallom őket. Mégis vak vagyok, így hogy nézzek tükörbe. Vajon visszanézek rám? Ó, egyáltalán ott vagyok is, ha nem, akkor itt. Ha én nem látlak, te rajtam mit, te rajtam mit? A szépség relatív, te nekem az vagy, illatokból, hangokból halmos, talán vak vagy, te is nem látod, amit én, egy másért születtünk meg annak idején. Annak idején, annak idején. Én nélküled nem vagy, csak világ, és ez az élet is hiába van. Ne adj itt, tetszik a világot, de azt mondod, visszajössz. Hát én nélküled nem vagy, csak világtalan, és ez az élet is hiába van. Ne adj itt, tetszik a világot, de azt mondod, visszajössz, megvállam.